Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről.
Tizenegy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A köztársasági elnök a Facebook oldalán arra bátorít mindenkit, hogy éljen a választójogával. Sólyog Tamás kiemelte, az országgyűlés, mint a legfőbb népképviseleti szerv tagjainak megválasztása, a magyar népszuverenitás olyan közvetlen megnyilvánulása, amelynek keretében a közhatalom forrásaként a magyar választópolgárok dönthetnek az ország irányításáról, és adnak felhatalmazást a képviselőknek a közhatalom gyakorlására. A Nemzeti Választási Iroda azt kéri a szavazóktól, hogy lehetőség szerint ne az utolsó órákra hagyják voksuk leadását holnap este. A vasárnapi országgyűlési választáson azok, akik legkésőbb 19 órakor beállnak a várakozó sorba, még majd leadhatják a szavazatukat. Az ország csaknem valamennyi kormányablaka nyitva tart ma és holnap, közölte György István. Ennek célja, hogy személy okmányának hiánya miatt senki ne maradjon le az országgyűlési választásról, tudatta a területi közigazgatásért felelős államtitkár a Facebookon. Kizárólag személyi okmány ügyintézésre lesz lehetőség. Vasárnap délig kérhetnek mozgóurnát azok a választópolgárok, akik egészségi állapotuk vagy fogvatartásuk miatt nem tudnak megjelenni a szavazóhelyiségben. A korábbi választásokon benyújtott mozgóurna kérelmek a mostani voksolásra nem vonatkoznak, a választóknak újra kell kérniük, ha ismét mozgóurnával szeretnének voksolni. A magyarországi lakcímmel nem rendelkező csaknem 497 ezer választópolgár közül 254 ezeren már leadtak levélszavazatot a Nemzeti Választási Iroda reggeli adatai szerint. Az eddig ellenőrzöttek közül több mint 186 ezerben volt érvényes az azonosító nyilatkozat. Fokozottan készül a választás napjára a mentőszolgálat, sok rosszul létre és sérülése számítanak, egy átlagos vasárnaphoz képest 25%-kal többen lesznek szolgálatban. A rendőrség is felkészült, már ma kiemelten járőröznek. Újabb Orbán Viktor támogató üzenetet tett közzé Donald Trump amerikai elnök. Közösségi oldalán azt írta, az amerikai kormány készen áll az Egyesült Államok teljes gazdasági erejét a magyar gazdaság megerősítésére használni, ahogyan a múltban az USA kiváló szövetségeseinek javára tették, ha Orbán Viktornak és a magyar népnek szüksége lenne rá. Hozzátettem, izgatottan várják, hogy befektessenek a majdani jólétbe, amelyet Orbán Viktor folyamatos vezetése hoz majd létre. Magyarországnak összefogása és biztonságra van szüksége, jelentette ki tegnap a miniszterelnök. Orbán Viktor Facebook nyilatkozatában felsorolta a kormány eddigi eredményeit, az IMF hazaküldését, a rezsicsökkentést, a családok megvédését. Az ATV-nek adott interjújában propagandának nevezte, hogy nem adná át a hatalmat, ha veszít. Közölte ugyanakkor, hogy a Fidesz győzelmére számít és 3 millió szavazatot szeretne összegyűjteni. Ma megindítjuk az 1 millió készfogás nevű akciósorozatunkat, jelentette ki Orbán Viktor a Facebook oldalán. Azt kérte a pártja híveitől, támogatóitól, jelöltjeitől, hogy keressenek fel minél több embert, és a nap végére, ha összesítik, akkor legyen meg az 1 millió készfogás. A Tisza párt elnöke is úgy véli, hogy Magyarországnak összefogása, egységre és biztonságra van szüksége, ezért kéri azt a választóktól, hogy szavazzanak rájuk. Magyar Péter a közösségi oldalán közzétett videójában úgy fogalmazott, Orbán Viktort ugyanazok fogják leváltani, akik 2010 óta 4x2/3-hoz segítették, a magyar emberek milliói, akiket cserben hagyott és elárult. Tegnapi EGRI fórumán azt hangoztatta, mind a 106 választókerületben komoly győzelmi eséllyel indulnak, később Miskolcon pedig már a győzelemre készítette fel támogatóit. Ukrajna tavasszal befejezi a barátság kőolajvezeték javítását, jelentette ki az ukrán elnök Kijevben. Volodymyr Zelenszkij szerint a kőolajvezetéken sok mindent elvégeztek, ám a megsemmisült tartályokat nem lehet gyorsan helyreállítani. Hangsúlyozta, a vezeték javításának feltétele, hogy továbbra is fennálljon a felajánlott európai finanszírozás. Az ukrán-magyar határszakaszon 4385-en jöttek tegnap, tájékoztatta az országos rendőrfőkapitányság az MT-t. A rendőrség 16 embernek állított ki ideglenes tartózkodásra jogosító igazolást, amely 30 napig érvényes. Az ország egész területén sebességellenőrzést végez a rendőrség a jövő héten, közölte az országos rendőrfőkapitányság a polisz.hu oldalon. A gyors hajtó kiszűrése érdekében az európai Roadpol akcióhoz csatlakozik a magyar rendőrség. Végül az időjárásról. Gomoly felhők képződnek, melyek estére feloszlanak, összességében sokat süt a nap, csapadék nem valószínű, legfeljebb elvétve fordulhat elő csepergés, kisebb zápor, gyenge vagy mérsékelt a légmozgás. A csúcsomérséklet délutára 12-13 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A mese alapállása a rácsodálkozás, a világra, a másik emberre. Az áprilisi képmás címlapján Marék Veronika, aki a mesék igazságáról beszél. Interjút olvashatunk a meseterápiás foglalkoztatásokat tartó Kecskés Karinával. Kiderül, hogy milyen a jó vigasztalás, és milyen határokat bont le egy mozi élmény. Keresse a képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu-n.
Kedvesség az új bátorság címmel. Idén is versmondó versenyt szervez a Miskolci Versbarátok köre. A 10 és 20 év közötti határon innen és túli fiatalok számára meghirdetett versenyre április 23-áig a versalap22@gmail.com e-mail címen várják a jelentkezéseket. A versennyel kapcsolatos további információkat keresd a Versbarátok köre közösségi oldalán. Jelentkezz te is a Kedvesség az új bátorság című versmondó versenyre.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, s szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, s írják rá új adószámát. 18-57-87-26-1-10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Kapcsolat. Kisebbségekről másképpen.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük Kapcsolat című műsorunk minden kedves hallgatóját. Mai adásunkban megismételjük a Kázsmér Veronikával, a görögkatolikus kurzió világi elnökével készült beszélgetésünket, melyben a közösség 25 éves múltjáról beszélt.
Szeretettel köszöntöm Kázsmér Veronikát, a Mária Pócsi görögkatolikus kurzilló világi elnökét. 25 éve alakult meg a görögkatolikus kurzilló Mária Pócson, és Veronika 24 éve ennek a kurzillónak a lelkes híve. És még mielőtt belemennénk abba, hogy hogyan is néz ki a Mária Pócsi görögkatolikus kurzilló, arra kérem Veronikát, hogy először általánosságban a kurzilónak a hivatását, a kurzilónak a lényegét foglalja össze a hallgatóknak.
A kurzió egy spanyol szó, és igazából a megnevezés úgy hangzik teljességében, hogy Cursio de Christiandad, tehát a kereszténység kurzusa, ami tulajdonképpen azt jelenti, hogy egy nagyon-nagyon rövid kis hétvége, mert ugye 3 nap az egész, ez alatt a hétvége alatt próbáljuk az ott megjelenteket egy kicsit közelebb vinni Krisztushoz, megismertetni egyáltalán Krisztussal, és én azt szoktam mondani, amikor hívok valakit erre az összejövetelre, hogy a leges-leges legjobb ebben a hétvégében az, hogy gyakorlatilag mindenféle teljesítmény nélkül szeretnek minket ott 3 napig. Szeretjük egymást, szeretjük a másikat, megszerethetjük magunkat is, mert erre is sok esély van. Gyakorlatilag rá döbbenhetünk arra, hogy Isten mennyire szeretett gyermekei vagyunk.
Eredetileg 7 napos volt, ugye, Spanyolországban ez a lelki gyakorlat?
Igen, 7 napos volt, de aztán ugye felgyorsult a világ, mindenkinek az idő lett a legbecsesebb és egyre kevesebbet tudott áldozni bármire is szerintem. És így a kurzió is már a múlt század végén jelentősen átalakult, és háromnaposra csökkent a részvételi idő.
25 éve még Veronika akkor nem volt tagja a kurzió megalapításának, viszont azért gondolom, hogy hallott történetet, hogy hogyan is indult el.
Ugye két oldalról jött Magyarországra a kurzió. Az egyik ága, amit Böjti Tamás atyának köszönhetünk, Isten nyugtassa őt, ő egy jezsuita szerzetes volt, Kanadából hozta nekünk a kurziót. A másik ága, Gál Jenő atya, ő egy verbita szerzetes volt, ő is már csak az angyalokkal együtt szurkol a kurziónak itt Magyarországon. Ő pedig valahonnan Dél-Amerikában, talán Argentinából jött, vagy Venezuelából jött haza, és onnan hozta nekünk a kurziót. Ez a két ág egy ideig külön, tehát egymástól függetlenül működött, de aztán lett egy igény arra, hogy kis ország vagyunk, nem feltétlenül kell itt két irányba, meg nem is húztunk két irányba. Tájszólásbeli különbségek voltak, de a lényeg az ugyanaz volt, így megalakult egy nemzeti titkárság, és most ennek a magyarországi nemzeti titkárságnak a felügyelete alatt működik gyakorlatilag minden egyházmegyében, vagy majdnem minden egyházmegyében kurzió Magyarországon. És így módon a görög katolikusság is csatlakozott. Valamikor 99-ben végezték az első görög katolikusok a kurziót Mária Pócson, még a római testvéreinknél, és amikor ők megtapasztalták ezt a csodát, akkor rögtön jelezték is a saját egyházközségeikben papjaiknak is, hogy ez bizony nálunk is lenne tere és helye, és ha nem, akkor teremteni kell. És így Mária Pócson indult el az első görögkatolikus kurzió valamikor 2000-ben, és hát ez a mag. Ők még, hál' Istennek, sokan köztünk vannak, akik ezt a kurziót elvégezték, ők indították el először segítséggel, mert ugye a római testvéreink jöttek, és szervezték, és tanították meg, hogy ezt hogy is kell csinálni, és akkor valamikor a 2000-es évek elejére nőtte ki magát annyira a görögkatolikus kurzió, hogy már saját erővel dolgoztunk. Tehát a kurziót végzettek álltak be a szervezési munkálatokba, és megalakulhatott gyakorlatilag a görögkatolikus titkárság is.
Országosan körülbelül hány kurzió tag van így a összes egyházat nézve?
Hát, ezt nehéz megmondani, nem tudom. Igazából nincs rálátásom a római testvéreknek a statisztikáira. Azt tudom, hogy Mária Pócson tartunk a 48. kurziónál, ez lesz most tavasszal, és hogyha ezt a 48 kurziót csak 20 fős átlag létszámmal számoljuk, akkor is már több mint 2000. Ettől a létszámtól valószínűleg sokkal többen vagyunk, 2500, talán 3000-en is lehetünk, mert az elején nagyon nagy létszámú kurziók voltak, tehát nagy volt a lendület, és volt olyan, hogy 40 fős jelölt társaság jött össze, úgyhogy, és nem is egyszer volt erre példa, de 30-as, tehát nagyobb létszámmal mentünk, ezért én úgy gondolom, hogy 3000 alatt, de 2000 fölött lehetünk mi görögkatolikus kurziósok.
És én országosan egy ilyen 20 000 főt hallottam, és akkor térjünk rá arra, kedves Veronika, hogy te hogyan kapcsolódtál a kurzilóba 2002-ben?
2001-ben került hozzánk Polgári László atya parókusként, és ő már ekkor csinálta a kurziót, tehát ő gyakorlatilag Mária Pócsról került ide hozzánk, és Mária Pócson ugye már akkor tartotta a kurzió, már több kurzuson is túl voltak, és ő akkor itt, mint szűz területet, Sajópálfalát kezdte föltörni, és küldött nagyon sok embert a kurzióba. Én először folyton elugráltam a kérés elől, tehát mindig volt valami más és fontosabb, és egyszer helyzetbe hozott olyan módon, hogy megjelent itt az ajtóba, és kezembe nyomta a jelentkezési lapot, és már nem volt hova hátrálni, úgyhogy alá kellett írnom, és szerintem életem legjobb döntését hoztam meg akkor. És 2002. március idosán elmentem Mária Pócsra, és hát igen, megtörtént a csoda, és azóta is lelkes híve is, és hát mondhatom úgy szerintelenül, hogy mozgatórugója vagyok a Mária Pócsi kurziónak.
2010-től volt egy nagyobb változás?
Igen, 2010-ben az akkori vezetőnk, Verebb Géza, úgy gondolta, hogy leteszi a lantot, és akkor a tagság engem választott az ő helyére, és 2010 óta gyakorlatilag viszem ezt a pozíciót, és tényleg tolom, amennyire csak erőmből telik a kurzió szekerét. Már most a legutolsó grémiumon jeleztem, hogy ez már így nem egészséges, tehát jöjjenek a fiatalok és csinálják. Nagyon sok minden volt útközben, tehát a Covid-tól kezdve minden olyan dolog hátráltatta ezt a döntést, de most végül is megszületett, és úgy gondolom, hogy tehát itt most 3 évre vállaltam tavaly még a vezetést, és utána fiatalítás lesz mindenképpen, mert én leteszem a lantot, ahogy tette annak idején Verebb Géza, hogy ne álljunk a fejlődés útjába.
A Kuziló magát egy ilyen titok övezi, de azt el kell mondani, hogy nem azért övezi titok, mert egy olyan dolog történik a lelki gyakorlat során, ami akár rossz lehet az embereknek, hanem hogy ez a katarzis, ami ott történik, az tényleg meglepetés legyen. Mégis így meghívni embereket, hogy jöjjenek el, mert nagyon jó lesz, de nem tudok róla beszélni, ez neked nem jelentett kihívást az elején?
De persze, meg nagyon izgatott az, hogy mi lehet az, amit nem lehet elmondani. És aztán persze megértettem, és aztán úgy fogalmaztam meg magamnak már itt a hosszú évek alatt, hogy nincs ebbe semmi rossz szó erre, hogy titok. Itt meglepetés van. És mindenki, akit ért már meglepetés, tudja, hogy mennyivel kevesebb lett volna az élmény, hogyha valaki azt előre elárulja. És ugyanezt történik a kurzióban is. Nagyon sok szép meglepetéssel készülünk a jelölteknek, amit udvariatlanság lenne, és hát gyilkosság valamilyen szinten elárulni, és összesen ez az a titokzatosság, ami körbelengi a kurziót, mert azt nyugodtan el lehet mondani bárkinek, hogy gyere el, civileket fogsz hallgatni, atyákat fogsz hallgatni, tanításokat fogsz hallgatni, életpéldákat fogsz hallgatni, ebbe semmi titok nincs. Ez egy lelki gyakorlat is lehet ilyen formán, mint ahogy egy kicsit talán az is, de ezeket a apró kis meglepetéseket, ami itt a kalácsban a mazsola, azt nem szeretnénk, ha bárki is elárulná, mert kisebbíti az élményét annak, akit oda küld. Tehát összesen ennyiről van szó szerintem.
Ami szerintem egy hatalmas húzása, ha szabad így fogalmazni a kurzírónak, hogy tényleg, ahogy említetted, a civilekre is nagyon épít. És most nagyon sok szó esik arról, hogy az egyház megreformálásában a civileknek is meg kell adni az erőt és a kitartást és a szolgáló kezet, hogy ők is építsék az egyházunkat, és ne csak a papság püspökök kezében legyen ez a, vagy a hátán legyen ez a súly, és a kurzíló pedig pont ennek a civil erőnek is a megnyilvánulása.
Igazából erre jött létre? Annak idején Majorkán, ugye, túl voltak a világégésen, túl voltak egy frankó rezsimen, ami ugye nem bánt kesztyűskézzel a klérussal, rengetegen estek áldozatul, apácák, papok, püspökök templomokat bontottak el, tehát ott is a Hervász püspök pont ezt látta meg, hogy itt saját erőből újraépítkezni, mert ott gyakorlatilag szinte újra kellett építkezni, ez nem fog menni. És így találta azt ki, hogy civileket von be az evangelizálásba gyakorlatilag. És ugye itt ő szépen összesimogatta a Santiago de Compostellai zarándoklattal, ott arra eleve összehívtak rengeteg fiatalt, nem fiatalt, és őket készítették föl erre a zarándok útra, és ezen az egy ilyen felkészítő kurzuson vett részt ugye az Eduardo Boninak, ami alapító atyánk, és a Hervász püspökkel kicsit összefésülve a gondolataikat jöttek arra rá, hogy abból berítve egy alapot, és egy picit átgondolva és kitalálva azt, hogy hogyan is lehetne tényleg bevonni a civileket, ott volt a mi első kurziónk gyakorlatilag, és ez onnan nőtte ki magát. Ez a múlt század 40-es évei gyakorlatilag, 40 és 50 között történt ennek gyakorlatilag az alapja, ennek a lerakása, és igen, kimondott cél volt az, hogy vonjuk be a civileket, mert nem győzik a papok a munkát, kell, hogy segítség jöjjön a civilek részéről.
Biztos, hogy a 24 év alatt rengeteg hatalmas pálfordulást láttál, amit a kurziló elért az emberek életében. Nekem is novemberben volt szerencsém elvégezni, és ott egy ilyen mondatot hallottam, hogy nem váltam volna el, hogyha évekkel ezelőtt hamarabb tudok eljutni a kurzilóra, ez nekem nagyon megdöbbentő volt. Te is láttál már pár emberi sorsot, akit megváltoztatott a kurziló.
Igen, ugye a kurzilóról tudni kell, hogy külön van lányoknak, külön van férfiaknak, és nyilvánvalóan én a lányok oldaláról látom ezt a történetet. Igen, házasságok mentődtek meg, rossz szóval mondva, tehát házasságokat sikerült megmenteni, és ami az én különös gyönyörűségem ebben a kurzióban, hogy nagyon sok baba született az imádságok által nyilván, tehát sokat imádkoztunk gyermekáldásért, és sok meghallgatás történt. Tehát vannak gyermekek, akikről tudjuk, hogy ők kurziós babák. Tehát itt a női kurzióban ez nagyon-nagyon-nagyon nagy dolog szerintem.
És sok csoda is történt, tehát olyan betegségekből gyógyultak meg emberek, amiket már az orvostudomány nem tudott megmagyarázni. Ez csak itt ebbe a kis görögkatolikus körbe is mondhatjuk.
Igen. Tehát Mária Pócson a csodák földjén vagyunk. Tehát ott a szűzanya lábainál ezt megélni, magát a kurziót, és utána szokták mondani, hogy mindenkivel akkora csoda eshet meg, amekkorát el tud képzelni. És hogyha ott kinyílik a szív, a lélek és a fantázia, ott tényleg csodák esnek meg, és valóban gyógyulások, és mondom, ilyen fajta csodák is, mint gyermekek születése követte egy-egy kurziót.
Félmondattal említetted, hogy barátságok szövődnek, tehát akik együtt végzik el a kurzilót, azok egy ilyen köteléknek a birtokába kerülnek, és van egy köszönés is, a Decolores, amivel egymást köszöntik a kurzilótagok, már életük végéig. Ez mit jelent ez a köszönés?
Ez is egy spanyol szó, ugye a gyökereink Spanyolországból erednek. Decolore, színes pompás. Színes pompás, mint mi emberek vagyunk, mint a kereszténység maga, tehát ez szerintem teljesen helyén való, hogy így köszöntjük egymást. És igen, ez furcsa, mert ha magam példáját mondhatom, szembe lakik a barátnőm, akivel egészen 2002-ig gyakorlatilag jó ismerősi viszonyban voltunk. Tehát köszöntük egymásnak, tudtuk egymásról, hogy kik vagyunk, és együtt éltük át a kurziót. És onnantól kezdve tudom, hogy ő az az ember az én életemben, akire vakon rá bízhatom magam. És ő is ugyanígy lehet ezzel, mert magamat ismerve pontosan úgy tennék én is, ha ő ezt tenné velem, hogy ide bízza magát. Inam szakadtáig tenném, hogy jó legyen neki. És ha ez nem történik meg 2002-ben már, mint az, hogy elmegyünk a kurzióba együtt, akkor ez valószínűleg sosem derül ki. És ugyanígy mondhatnám, volt házi orvosunkat, Katikát, akivel addig volt egy házi orvos-beteg viszony, és ott alakult, tehát ez egy nagyon mély barátsága. Katika az, akivel minden gondolatomat meg tudom osztani. Ő az én legfőbb cenzorom, bírám, bármiféle anyagot kell valahova leadnom, megírnom, ő a korrektorom, és ugyanígy vagyok én ő vele, hogyha neki kell valami hirtelen, nézd már át, hogy nem maradt-e benne, de akkor itt pedig én. Tehát ezek érdekes dolgok, hogy mintha hályog lett volna a szemünkön, amit a kurzió sikerült szétoszlassam.
És említetted, hogy mindig sikerült kicsusszannod a meghívás elől, és ugyanezt mondhatjuk a testvéredről, Gáborról is, aki most meg már a férfi kurzilónak, a februári kurzilónak a rektora lesz. Őt hogyan sikerült Polgári László atyának meghívnia?
Ott már könnyű dolga volt Polgári atyának, mert azért, amikor én hazajöttem a kurzióról, ők azért látták, hogy itt valami történt. Tehát nyilván az én viselkedésemben is, itthon is láthatóvá, vagy legalábbis érezhetővé vált, hogy ott valami megváltozott, és hát gyakorlatilag én ezt nem is kérdésként betettem fel, hanem mondtam a két tesómnak, hogy akkor ezt nektek is el kell menni, és meg kell tapasztalni, és Gabi soha nem vitatkozott velem, tehát mi ilyen testvérek vagyunk, hogy elfogadjuk egymás véleményét, és ő nem. A tesóm, a lánytesóm, ő keményebb dió volt, ő kicsit később vett részt ezen, de végül is ő is belátta, hogy igen, ezt kár lett volna kihagyni. Úgyhogy nálunk a család elég jól beiskolázott ilyen szemben. A férjem is elvégezte, most fog menni talán a férfi kurzióra a lánytesómnak a férje. Úgyhogy most már ő is bekerül a körön belülre, úgyhogy itt a családban nálunk mondhatom, hogy kurziós család vagyunk.
Ez lehet a legnehezebb, amikor egy házas párból az egyikőjük elvégzi, és nem tudja évekig rávenni a másikat, főleg szerintem így a hölgyeknél, aki a feleség elvégezte a kurzírót, nem tudja a férjét rávenni, hogy menjen el, és akkor emiatt ő tudja, hogy mit veszít. De itt nem is csak a házasokról van szó, hanem mondjuk egy testvért is. Ezt a saját magamon is látom, hogy eddig hiába én 10 embert akartam meghívni, és abból, ha 2 eljön, akkor örültem volna, és már a februári kezdés mindjárt itt van, és egy embernél vagyok, akit meg tudtam hívni, és ez nagyon érdekes, hogy ez a kettőség, hogy szereted azt a szerettedet, és mégse tudod neki elmondani, hogy mennyire jó lenne, ha elmennél.
Erre is ad egyfajta megoldást a kurzió, ugye? Előbb beszéld meg Istennel, aztán beszélj az emberrel. Aztán, ha ez a két dolog összecseng, ott már nincs sok dolgod, mert akkor meg fog születni a jó döntés. Egyszerűen ki kell imádkozni. Van olyan ember, akiért évekig kell imádkozni, hogy a jó Isten azt mondja végre, hogy na, akkor menjél, mert ott a helyed. Hát, akinek meg nem ott a helye, akkor annak nem én vagyok az embere, és nem nekem kell őt ide eljuttatni, hanem majd valami más módon.
Meg ezt is azért ki kell mondani, hogy nagyon-nagyon kevés százalékba, de te is látod, hogy azért ki kell mondanunk, hogy nem mindenkinek való a kurziló.
Nem. Abszolút nem. A kurzióba betettek fékeket az alapító atyák, és nagyon bölcsen. Eleve van egy korhatár. Tehát az alapkorhatár a minimum a 25 év, a maximum, hát régebben az 55 év volt, de most már 65 évig engedjük, hogy jelentkezzenek jelöltek. Ugyanis a kurzió adhat egy olyan fordulatot az életemben, ami mindent jobbá tehet. Viszont egy 25 éves alatti éretlen személyiségnél, hát ő egy boldog ember, hát őt még nem gyötörte meg az élet, ugyan mit fordítson rajta ez az egész. Nyilván lesz egy szép élménye a hétvégéről, nagyon fogja értékelni azokat a pici meglepetéseket, amiket mi ott elétárunk, vagy vele meglepjük, de úgy nagyon nem fog az élete ettől gyökeresen megváltozni. És ugyanez a helyzet 55 év felett. Aki egy kialakult vallásossággal, hitrendszerre rendelkezik, elmegy a templomba, elmondja, jó kapcsolatban van Istennel, beszélget vele, azon nem. Aki pedig ezt nem teszi 55 éves kor felett, azt meg nehezen fogjuk tudni rávenni az, hogy az életét, vagy nem tudjuk meggyőzni, vagy kevésbé meggyőzhető arról, hogy neki mit kéne tennie. Tehát ezért ezek a... És arról nem is beszélve, hogy ugye 3 nap, ez elég intenzív tanfolyam. És hogyha valaki fizikálisan erre már nehezen kapható, akkor már tényleg nincs ott a helye. Tehát ezért ezek a fékekbe vannak építve. Nem ajánlható Chris Jazzban lévőnek a kurzió. Itt elég nagy mélységeket szántunk az előadásokkal, az atyák, a civil munkatársok, az életpéldáikkal. Nem biztos, hogy egy Chris Jazzban lévőnek ez ír a sebeire. Tehát ott egy kicsit időnek el kell telnie, hogy ő ezt úgy fogadja be, hogy segítség számára. Ugyanígy nem ajánlható pszichés betegeknek. Nagyon össze tud törni. Tehát amikor az önvizsgálat csak egy picinke szintjén is túljutunk, egy pszichés betegettől megriadhat, összeomolhat, nem szabad, ezt nem szabad velük megkockáztatni. Nem szabad függőségben szenvedőket odavinni. Tehát alkoholisták, drogosok, ez nem az ő pályájuk. Tehát ők, itt szabályok vannak, amiket el kell fogadni, és ők eleve nem tudnak szabálykövetők lenni a függőségük okán. Tehát nekik is semmiképpen nem ajánlható. Egyebekben pedig bárkit szívesen látunk, mert legyen hívő vagy nem hívő, ateista vagy nem ateista, az, amit ott hall, az mindenképpen a javára válhat. Tehát a kurzió 3 napja mindenképpen megadja a jó fordulat esélyét.
És még vallási kötöttség sincs, mert a hiába görögkatolikus kurzió Máriapócson, de volt római testvér is, református testvér is.
Igen, mindenkit szívesen látunk. Egy fajta tolerancia kell mondjuk a református testvérek részéről, mert ugye a görögkatolikus ritus szerint zajlanak a szertartások. Nagyon sokat fog hallani a görögkatolikus ritusról, mert liturgia magyarázatot van. De én úgy gondolom, hogy ez az általános műveltségét fogja csak szélesíteni annak, aki reformátusként odaül. És még az is lehet, hogy felkelti az érdeklődését, és tényleg jó szívvel végig is hallgatják legtöbben ezt a fajta tanítást.
a személyiségét erősítheti, megmondhatjuk, az Isten kapcsolatát és a házasságban való tudatosságát is.
Igen, ez a három így együtt, ez a csoda megadódhat Mária Pócson, hogy mindháromban erősítheti a résztvevőket, igen.
Vannak utótalálkozók, ultreának hívják, ezek hogyan zajlanak, és mi az értelmük?
Az ultreja, az maga a szó azt jelenti, hogy előre. Tehát ez egy biztatás, amikor erre a bizonyos Santiago de Compostela-i zarándoklatra mennek az ott résztvevők, akkor egymást biztatják így, hogy ultreja, ultreja, előre, előre. És gyakorlatilag ezek az ultraják is azt a célt szolgálják, amiért maga a kurziót is létrehozták, hogy kis csoportokként működjenek tovább azok az emberek, akik részt vesznek a kurzióban, vagy legalábbis hazamenve próbáljanak alkotni. 2-3 ember az már egy kis csoport. Ha meg bővebb a csoport, az csak jó. Tehát küldjék az embereket a kurzióba is, és a kis csoportokban működjenek tovább. És ezeknek a kis csoportoknak a lelki hitbéli megerősítését szolgálja a rendszeres találkozás egymással. Egymással és Istennel. Mert ugye legtöbbször Mária Pócsra szervezzük az ultrajákat, tehát a színhelyre, ahol maga a kurzió zajlott, és mindenki, aki részt vesz a helyszín adott, hogy lélekben erősödjön, hiszen a Mária Pócsi templomban vagyunk, a Mária Pócsi szűzanya lábainál. Másrészt társaiból, meg a társaitól kapott élményekből is erősödhet lelkileg, fejlődhet a hite, mert tanúságtevések vannak, elmeséljük gyakorlatilag egymásnak azt, ami nagyjából azóta történt, hogy utoljára láttuk egymást. Nyilván egyfajta útvonal ki van jelölve, tehát nem megyünk világba a tracsolással, és ezt mindenki nagyon szereti, és alig várja, hogy megnyilvánuljon egy-egy ilyen találkozón.
Elhangzott kapcsolat című műsorunk, melyben Kázsmér Veronika, a görögkatolikus kurzió világi elnöke beszélt a közösség 25 éves múltjáról. A műsort Grunda János szerkesztette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Hittel szólunk értékekről. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Pénteki adásunk tartalmából. Leó pápa a bagdadi Káld egyház színódusához. Őseik hitével választanak új pátriárkát. 14. Leó az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet képviselőihez. A kevesek kezében lévő gazdagság igazságtalan. Az erőforrások méltányos elosztására van szükség. 14. Leó pápa fogadta Emmanuel Macron francia elnököt. Búcsút vettek Kinga nővér hamvaitól a római isteni megváltó zarándokházban.
Leó pápa a bagdadi Káld egyház színódusához. Őseitek hitével választhatok új pátriárkát. A bagdadi Káld katolikus egyház színodusának 17 tagját fogadta április 10-én pénteken délelőtt Leó pápa, akik új pátriárka megválasztására gyűltek egybe. Leó pápa beszédében arra buzdította őket, hogy olyan pásztort válasszanak, aki képes meghallgatni, elkísérni és egybefogni a Kád egyházat. A Szentatya örömmel köszöntötte az új pátriárka megválasztására összegyűlt püspököket, akiket a világon szerte élő Kád katolikusok imája kísér.
La vostra chiesa affonda le sue radici nella primitiva chiesa apostolica, rappresentando una tradizione antichissima e feconda.
Egyházuknak a gyökerei az ősegyházban erednek, és ősi, termékeny hagyományt képviselnek, amely szorosan kapcsolódik az üdvösség forrásához. Ez a hit képes volt elvinni az evangéliumot a római birodalom határain túlra, hitben, kultúrában és missziós szellemben gazdag kereszténységet teremtve egészen Indiáig és Kínáig. Dicsőséges történelmüket nagyon kemény megpróbáltatások is jellemzik. Háborúk, üldöztetések és közösségeik szétszóratása szerte a világon. Ám éppen ezekben a sebekben ragyog fel a hit fényes tanúságtétele, mert ha egyházuk a történelem sebeit viseli is, maga a feltámadt úr mutatja meg, hogyan válhatnak a legfájdalmasabb sebek a remény és az új élet jelévé ő benne. Leó pápa a húsvét reményében biztatta őket, hogy ne féljenek szembenézni az új és váratlan kihívásokkal. Nehéz időben jöttek össze új pátriárkát választani, ezért engedjék, hogy a Szentlélek vezesse őket, és találjanak egymás közt összhangot. Keressék azt, ami leginkább Krisztus szíve szerint való. A Szentatya felvázolta nekik az új pátriárka legfontosabb vonásait. Legyen elsősorban a hit atya és a mindenkivel való közösség jele. Az evangélium szerinti élet, azaz a szelídség és az egység türelmes keresése legyen a valóságban a legbölcsebb út, mert a szeretet az egyetlen erő, amely legyőzi a gonoszt és legyőzi a halált, mert csak az a szeretet, amely soha el nem múlik. Az új pátriárka nem rendkívüli gesztusokra hivatott, hanem a mindennapi élet szentségre, amely az őszintességből, az irgalmasságból és a szív tisztaságából áll.
Sia pastore capace di ascoltare e accompagnare, perché l'autorità nella chiesa è sempre servizio e mai egemonia.
Legyen olyan pásztor, aki képes meghallgatni és elkísérni, mert az egyházban a tekintély mindig szolgálat. Legyen a pátriárka, hiteles vezető, álljon közel a néphez, folytatta a Szentatya. Legyen az imádságban gyökerező ember, aki képes realizmussal és reménnyel viselni a nehézségek súlyát, lelkipásztori tanító, aki konkrét utakat jelöl ki Isten népe javára, püspök társaival együtt, abban a harmonikus lelkületben, amelynek egy patriarkális egyházat jellemeznie kell, melynek tekintélyét a pátriárka által vezetett püspöki szinódus képviseli, teljes összhangban Péter apostol utódjával, aki a szeretet egységének előmozdítója. Leó pápa elismerően szólt Louis Rafael Sacco bíboros pátriárka jelentős hozzájárulásáról és erőfeszítéséről, amellyel hű maradt értékes és egyedülálló hagyományaihoz, főként liturgikus és lelki örökségükhöz. A Szentatya néhány testvéri és atyai javaslatot tett a helyes megkülönböztetéshez. Eszerint legyenek figyelmesek és átláthatóak javaik igazgatásában. Józanok megfontoltak és felelősségteljesek a média használatában és körültekintőek a nyilvános nyilatkozatokban. Törődjenek a papok és a munkatársai képzésével, támogassák őket közelségükkel és mindenekelőtt, a példájukkal segítsék a szerzeteseket, hogy megőrizzék az engedelmesség és a tisztaság kimondhatatlan ajándékait. Kísérik a világi hívőket bátorító lelkipásztori gondoskodással, hogy szilárdak maradjanak az atyáktól kapott hitben, és megmaradjanak saját hazájukban. Ez az egész egyház számára fontos, mert azok a régiók, ahol a hit felkelő fénye, az Orientale Lumen felragyogott, nem nélkülözhetik a Jézusban hívőket, a keresztényeket, akik olyanok a Közel-Keleten, mint a csillagok az égen.
Siete segni di speranza in un mondo segnato da violenze assurde e disumane.
A Közel-Keleten dúló háború kapcsán Leó pápa megjegyezte, hogy legyenek a remény jelei. A kapzsiság és a gyűlölet vezérelte cselekedetek ugyanis most vadul terjednek azon a földön, amely tanúja volt az üdvösség születésének. Ezért se csüggedjenek, az Úr velük van. Végül Leó pápa a bagdadi kád egyházat, Szűz Mária, Szent Apostol és tanítványai Adda és Mari közbenjárására bízta, majd megáldotta őket.
Leó pápa, a kevesek kezében lévő gazdagság igazságtalan, az erőforrások méltányos elosztására van szükség. 14. Leó pénteken fogadta az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet vezetőit és alkalmazottait. Figyelembe véve a vagyon egyenlőtlen elosztását és a 20. század megváltozott munkakörnyezetét, arra buzdította a jóléti szervezeteket, hogy ne feledkezzenek meg az emberről, és kötelezzék el magukat a munkavállalók és az emberi méltóság védelme mellett. A pápa kijelentette, hogy a jólét emberi jog, és arra ösztönözte őket, hogy védelmezzék a szolidaritást és az egyenlőséget. 13. Leótól Ferenc pápáig az egyház teljes társadalmi tanításának mindig is a középpontjában állt az emberek konkrét szükségleteire adott válasz egy szilárd és koherens úton, amely Jorge Mario Bergoglio Fratelli Tutti enciklikájához és annak megerősítéséhez vezet, hogy a jóléti állam egyetemes jog. Ez volt a lényege annak a beszédnek, amelyet 14. Leó április 10-én mondott el az Olasz Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet mintegy 400 alkalmazottja és vezetője előtt, akiket a vatikáni apostoli palota Kelemen termében fogadott audiencián. A pápa hangsúlyozta. Ennek az intézménynek a társadalmi szerepe abban áll, hogy számos kiszolgáltatott ember szükségleteit elégítse ki a vagyon igazságos elosztását szolgáló mechanizmusokon keresztül.
Ciò vi dà la possibilità di agire in modo efficace nella promozione di una responsabilità sociale che coniughi sviluppo economico e coesione comunitaria.
Ez a küldetés legitimálja a társadalombiztosítási intézetet arra, hogy hatékonyan járjon el a gazdasági fejlődést és a közösségi kohéziót ötvöző társadalmi felelősségvállalás előmozdításában. Ezután a pápa kiterjesztette tekintetét a globális gazdasági helyzetre, hangsúlyozva, hogy bár összességében nagy gazdagság létezik a világban, a szegények száma növekszik. A bolygón több százmillió ember él mély szegénységben, és nem rendelkeznek élelemmel, lakhatással, orvosi ellátással, iskolákkal, árammal, ivóvízzel és alapvető egészségügyi szolgáltatásokkal. Mégis aránytalanul nagy vagyon marad kevesek kezében. Ez egy igazságtalan helyzet, amelyben nem tehetünk mást, mint hogy kérdéseket teszünk fel, és elkötelezzük magunkat a dolgok megváltoztatása mellett, nyomatékosította 14. Leó. Ennek az egyenlőtlenségnek az oka nem az erőforrások hiánya. Annak érdekében, hogy ezt megoldjuk, inkább arra van szükségünk, hogy akarjunk szembenézni vele, kitűzve azt a célt, hogy megvalósítsuk a javak igazságosabb elosztását erkölcsi érzékkel és becsületesen.
La risposta ai bisogni concreti delle persone è stata da sempre al centro dell'attenzione della Chiesa Cattolica, sia per ciò che riguarda il mondo del lavoro, sia per l'aiuto ai bisognosi.
Ez a munkavilágával és a rászorulók megsegítésével kapcsolatos aggodalom áthatja az egyház teljes társadalmi tanítását, 13. Leó tanításától kezdve, aki Rerum Novarum kezdetű enciklikájában kifejezetten felszólította a társadalombiztosítási és jóléti intézményeket annak biztosítására, hogy a munkavállaló soha ne legyen munkanélkül. Ezt követően Szent 23. János pápa a Mater et Magistra és a Pacem in Terris kezdetű enciklikájában a jólétet emberi joggá emelte, és ezt a tanítói vonalat Szent 6. Pál pápa is követte. Ez folytatódott Szent 2. János Pállal és a paternalista segélyezési kultúrával kapcsolatos kritikájával, valamint 16. Benedek pápa Caritas in Veritate kezdetű enciklikájával. Ez az összefüggő útvonal Ferenc pápa Fratelli Tutti kezdetű enciklikájában csúcsosodott ki. A javasolt modell a szolidaritáson alapuló biztonsági rendszer, amely a szubszidiaritás, a társadalmi felelősségvállalás és az emberi testvériség elvein alapul, mindig azzal a céllal, hogy a jóléti beavatkozásokat úgy irányítsák, hogy mindenkinek méltó életet biztosítsanak a munka által, mutatott rá Leo pápa. Ez egy olyan terület, ahol Olaszországban a Nemzeti Társadalombiztosítási Intézet kétségtelenül kulcsszereplő. Ezért a rendszer fenntarthatóságának biztosítása mellett az intézet elkötelezettsége irányuljon mindig a szolidaritás és a méltányosság megőrzésére, mind a nyugdíjak, mind a munkavállalók támogatása szintjén szakmai pályafutásuk során, kérte Leo pápa. Ez a feladat még sokkal fontosabb, ha összehasonlítjuk a 20. századi munkaviszonyokkal, amelyeket megváltoztatott a vállalkozás pénzügyiesítése, a termelés kiszervezése, a magas munkaerőköltségek és a rohamos technológiai fejlődés. A mesterséges intelligencia ismeretlen tényezője nagy, amelyet még sok szempontból kell elemezni és értékelni. Ezek a változások döntő hatással voltak és vannak az emberek életére. A karrier utakat, amelyek sokáig többnyire lineárisak voltak, gyakran élethosszig tartó munkaviszonnyal, ma már nagyobb bizonytalanság és változékonyság jellemzi, a határozott idejű, részmunkaidős, ügynöki, ügyeleti és gyakran önálló vállalkozói munkamodellek terjedésével a legváltozatosabb és hibrid formákban, állapította meg 14. Leo.
Diceva, non dimenticare l'uomo.
Beszéde végén megismételte Ferenc pápa 2015-ös buzdítását az Olasz Nemzeti Társadalom Biztosítási Intézet vezetőihez és alkalmazottaihoz, amikor szívből arra buzdította őket, hogy ne feledkezzenek meg az emberről, hogy munkálkodjanak azokért, akik dolgoznak, és támogassák a legkiszolgáltatottabbakat, biztosítva a méltóságot és a szabadságot, hogy hiteles emberi életet élhessenek. 14. Leo pápa fogadta Macron francia elnököt. Emmanuel Macron francia elnök április 10-én, pénteken délelőtt 10 óra körül érkezett a vatikáni Szent Damazus udvarba, a pápai audienciára. Felesége Brigitte Macron kíséretében az államfőt a pápai udvar régense, Leonardo Sapienza prelátus fogadta. A kis trónteremben a pápa üdvözölte és kezet fogott a francia elnökkel. Ez volt az első alkalom, hogy a két fél személyesen találkozott, korábban Ferenc pápa idején az elnök 3-szor járt a Vatikánban. Macron elnök a pápával folytatott találkozóját követően találkozott Pietro Parolin bíboros államtitkárral, akit elkísért Paul Richard Gallagher érsek, az államokkal és nemzetközi szervezetekkel fenntartott kapcsolatokért felelős titkár. Az államtitkárságon folytatott szívélyes légkörű megbeszélések során megemlítették a Szent Szék és Franciaország között fennálló jó kapcsolatokat. Ezután a felek a fontos nemzetközi kérdésekre összpontosítottak, eszmecserét folytattak a világ konfliktus helyzeteiről, kifejezve reményüket, hogy helyreállítható a békés egymás mellett élés a párbeszéd és tárgyalások útján, áll a francia elnök vatikáni látogatásáról a Szent Szék sajtóirodája által kiadott közleményben. Macron elnök április 9-én érkezett Rómába. Első találkozói között szerepelt a Sant'Egidio közösség meglátogatása a Santa Maria in Trastevere bazilikában, ahol Marco Impagliazzo elnök, Andrea Riccardi alapító és Mario Giro fogadta. Az Elizé palota vezetőjét egy nagyszámú küldöttség kísérte, amelyben Jean-Noël Barrot külügyminiszter is jelen volt.
Búcsút vettek Kinga nővér hamvaitól a római isteni megváltó zarándokházban. Isabella Balog, 1938-2026, felirattal urnája az oltár előtt, mellette kedves rózsafüzére, ő pedig jelképesen megszokott helyén, a leghátsó pad szélén, a kápolnában, fejé liliummal, égő gyertyával és mosolygós fényképével. Így kezdődött április 8-án szerdán este 6:30 a Tamanyi utcai rendház kápolnájában a hálaadó búcsú szentmise, amelyet Melo Lajos domonkos rendi szerzetes atya, a Santa Maria Maggiore pápai bazilika gyóntatója mutatott be, aki évtizedek óta vezette lelkileg az ottani kis szerzetes közösséget napi szentmisével és gyóntatással. Részt vett és koncelebrált a szentmisén Horváth Zoltán budapesti belvárosi főesperes és a szombathelyi egyházmegyés Perger Gyula atya, az eklészia igazgatója. Mindketten Kinga nővér régi ismerősei. A szentmise különlegessége, hogy a Szent Péter Bazilika magyarok kápolnájában tartott hivatalos gyákmise után most eljöttek erre az alkalomra azok az olasz helybéliek, akik az utcáról, a szomszédos házakból, a közeli boltokból ismerték Kinga nővért, aki mintegy 50 éve él a megváltósok házában. Szép jele volt a keresztény testvér összetartozásnak, hogy még a környék templomának olasz plébánosa is eljött a búcsú szentmisére. Lajos atya éppen ezért olasz és magyar nyelven mutatta be a szentmisét. Homiliájában megemlékezett a festéssel is foglalkozó Kinga nővér egyik ikonjáról, mert főként ő ikonokat szeretett festeni. Úgy ábrázolta a Pantokrátor Krisztust, aki mindenhatóként az idők végén eljön ítéletét tartani, hogy az Úr jobbjával áldást ad, míg bal keze a mennyország kulcsait tartja. Mindez a szokatlan ikonográfiai ábrázolás Kinga nővér lelkületét tükrözi, mert számára Krisztus maga az áldás, egyúttal pedig a mennyek kapujának a megnyitója. Ha arra gondolunk, hogy Kinga nővér az isteni megváltóról nevezett rendtagja, akkor éppen jól, rendi hivatásának megfelelően ismerte az Urat, akiről az ősi Tereum énekli: halálmérgét megtiportad, mennyországot megnyitottad, Isten jobbján ülsz most széket, atyádéval egy fölséged. Onnan leszel eljövendő, mindeneket ítélendő. És mennyire illik rá a fohász a himnusz két következő sorával: téged azért, Uram, kérünk, mi megváltunk, marad vélünk, szentjeidhez védj fel égbe, az örökös dicsőségbe.
Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, pénteki adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudétur Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió műsorát hallották.
Napverse.
Tóth Árpád, a fa. Ó, nézd a furcsa ferde fát, mint hajlik a patakon át. Ó, lehet-e, hogy ne szeresd, hogy benne társad ne keresd. Már ága között az aranynapot nem tartja. Madara elhallgatott, virága nincs már, sem gyümölcse. Ő mégis áll, az alkony bölcse, mint a tűnődő, ki íj estelen a végtelen titkába elmerül, és testel is szelíden arra dűl, amerre lelke vonja. Testelen.
Tóth Árpád a fa című versét Szegvári Menyhért mondta el. Tóth Árpád 1886-ban született Aradon. 3 éves korában családjával Debrecenbe költözött. Gyermekkorát ott töltötte, majd a Budapesti Egyetemen tanult magyar-francia szakon. Verseit a Nyugat közölte, alapnak 1908-tól munkatársa lett. Az egyetemet még nem végezte el, amikor addig elismert szobrász apjának debreceni szabadság emlékművét élesen bírálta a szakma és a helyi sajtó. A szobrot lerombolták, a művésznek újabb megrendelésekre nem volt kilátása. Ezt követően Tóth Árpádnak kellett eltartania a családot. Felhagyott tanári ambícióival visszaköltözött Debrecenbe, a debreceni Független Újság színi kritikusa, majd a debreceni Nagy Újság munkatársa lett. 1913-ban ismét anyagi nehézségei adottak. Pestre költözött, ahol házi tanítói állást vállalt. Ekkoriban derült ki, hogy tüdőbetegségben szenved. 18-tól 60-i Lajos újságjának az Esztendőnek volt segédszerkesztője. 21-ben az Est munkatársa lett. Színes híreket és politikai glosszákat írt a labba. A 20-as évek végén lassanként súlyosbodott betegsége, Tóth Árpád 1928-ban hunyt el Budapesten.
A nap imája.
Íme az igaz Isten embernek, a világ megváltójának jelenlétében állok most. Imádlak téged, üdvözítőm, igaz Isten és igaz ember, szellem és lélek, test és vér. Hiszem és vallom, hogy azelőtt a szent emberség előtt térdelek, akit Szűz Mária méhében fogant, szívén táplált, aki férfivá növekedvén meghívta a 12-t, csodákat tett, a béke és bölcsesség igéit hirdette, majd annak idején a világ üdvösségért a kereszten függött, most pedig a mennyországban uralkodik. Dicsérlek és áldalak, Uram, és egészen neked adom magamat. Te vagy lelkem igaz tápláléka, te vagy az én örök gyönyörűségem, te vagy az igazság, Krisztusom, te vagy az engesztelés, aki közöttünk lakozol. Ezért rád bízzuk magunkat, és nem saját magunkra. Ámen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.